gintől bűzlöttem. De nem csak úgy, mintha felhajtottam volna 4-5 pohárral, hogy egy téli reggelen kibírja kászálódni az ágyból, hanem úgy, mintha a csendes óceán színtiszta gymből volna, és én csukafejest ugrottam volna bele egy hajó fedélzetéről. Csupa gym volt a hajam, a szemöldököm, az állam, a nyakam, még az ingem is. Olyan büdös voltam, mint egy csomó döglött varangy. Kabát nem volt rajtam. Hanyat hevertem egy kanapé mellett valakinek a szőnyegén, és egy bekeretezett képet bámultam. A keret olcsó lakkozott puha fából készült. A festmény meg egy óriási halvánsárga viadukt részletét ábrázolta, amelyen fényes fekete mozdony húzott egy berlini kék vonatot. A viadukt egyik ívén át széles sárga tengerpartra lehetett látni, amely heverő fürdőzőkkel és csíkos strandernyőkkel volt tele. Az előtérben három lány sétált papír napernyők alatt, egyik cseresznye piros ruhát viselt, másik halványkéket, a harmadik zöldet. A strandon túl a félkör alakú öböl olyan kék volt, hogy az már szentségtörés. Verőfényben fürdött, itt-ott lüktető fehér vitorlák pettyezték. Az öböl szárazföld felüli hajlatán túl három dombvonulat emelkedett, három szögesen ellentétes színben, aranyban, agyagvörösben és levendulakékben. A kép aljára nagybetűkkel ez volt nyomtatva, járja be a francia Rivierát a kék vonattal. Jókor mondja. Fáradtan megtapogattam a tarkóm táját. Pépesnek érződött. A fájdalom egészen a talpa még nyilat belőle. Felnyögtem, aztán szakmai büszkeségből morgásba váltottam, ha egyáltalán maradt még valami bennem a szakmai büszkeségből. Lassan, óvatosan átfordultam, és egy lenyitott fali ágy lábára láttam. Az egyik ikerágyra, a másik még fel volt csukva. A festett fa mintázata ismerős volt. A kép a kanapé fölött lógott, és én addig észre sem vettem. Amikor átfordultam, szögletes dzsines üveg gurult le a mellemről a padlóra. Víz fehér volt és üres. Szinte lehetetlennek tűnt, hogy ennyi dzsin férjen egyetlen üvegbe. Magam alá húztam a térdem, és egy darabig négykézláb imbolyogtam. Szaglászom, mint a kutya, aki képtelen befolni a vacsorája utolját, de otthagyni is utálná. Megmozdítottam a fejemet. Fájdalmas volt. Tovább mozgattam, továbbra is fájdalmas volt, ezért talpra kecmeregtem, és akkor jöttem rá, hogy nincs rajtam cipő. A cipőm a lambéria mellett hevert, és tök részegnek látszott. Fáradtan belebújtattam a lábam. Öreg ember voltam. A legvégső lankán baktattam lefelé. De egy fogam még maradt. Megtapogattam a nyelvemmel. Nem volt gin íze. Majd minden eszedbe fog jutni, mondtam. Egy nap majd minden eszedbe jut, és nem fogsz neki örülni. A lámpa ott volt a nyitott ablak előtti asztalon. Ott volt a vaskos zöld kanapé is. Ott volt az ajtónyílás a zöld függönnyel. Zöld függönynek sose ülj háttal. Abból csak rossz sülhet ki. Valami mindig közben jön. Ki is mondta ezt? Egy pisztolyos lány. Egy tiszta és üres arcú lány, a haja sötétbarna, de valamikor szőke volt. Körülnéztem, hogy hová lett. Ott volt. A lenyitott ikerágyon hevert. Egy pár barna harisnyát viselt, semmi egyebet. Haja össze volt kuszálva. Nyakán sötét zúzódások. Szája tátva, kibudjant belőle megdagadt nyelve. Szeme kidüllett, a fehére nem volt egészen fehér. Csupasz fehér hasán 4 dühös bíborvörös karmolás. Mély dühös karmolások, 4 haragvó köröm válta őket. A kanapén összehányt ruhák többnyire az övéi. Az én kabátom is köztük volt, kirángattam és felvettem. Valami zörrent a kezem alatt a ruha halmazban. Hosszú borítékot húztam elő, benne volt a pénz is. Zsebre vágtam. Marlowe 500 dollárral. Reméltem, hogy mind megvan. Más remélnivalóm úgysem maradt. Lábújhegyre álltam, mint aki vékony jégen jár. Lehajoltam, hogy megdörzsöljem a tért hajlatomat, és azon tűnődtem, melyik fáj jobban, a térdem vagy a fejem, amikor lehajolok. Súlyos léptek közeledtek a folyosón, mort hangok sustorgását hallottam. A léptek abban maradtak, mord ököl verte meg az ajtót. Vicsorogva néztem az ajtót, ajkam a fogaimnak feszült. Vártam, hogy valaki kinyissa az ajtót és belépjen. Próbálkoztak is a gombbal, de senki se lépett be. Újabb kopogás, csend, sustorgó hangok. A lépések távolodtak. Arra gondoltam, vajon mennyi időbe telik idehívni az igazgatót a pótkulccsal. Nyilván nem sokba. Annyiba semmiképp, hogy Márló hazaérjen a francia rivieráról. Oda mentem a zöld függönyhöz, elrántottam, és egy rövid sötét átjáróra láttam, amely a fürdőszobába vezetett. Bementem, és villant gyújtottam. Két mosdókesztyű a földön, egy összehajtott fürdőszobaszőnyeg a kád peremén, tejüveg ablak a kád sarka fölött. Becsuktam a fürdőszoba ajtaját, fölálltam a kád peremére, és feltoltam az ablakot. Az ötödik emeleten volt. Nem volt rajta roló. Kidugtam a fejem, és sötétséget láttam, meg egy fákkal szegélyezett keskeny utca csíkját. Oldalt néztem, és láttam, hogy a szomszéd lakás fürdőszoba ablaka alig három lábnyira van tőlem. Egy jól táplált havasi kecskének meg se kottyanna. Kérdés, hogy egy lestrapált magánnyomozó is megbirkózna-e vele, s ha igen, odaállt, mi várná? Mögöttem egy távoli és elmosódott hang a rendőr litániát darálta. Nyissa ki, vagy berúgjuk az ajtót! Hátra vigyorogtam a hangra. Nem fogják berúgni, mert az árt a lábnak. A rendőrök pedig kedvesek a lábukhoz. Máshoz se kedvesek. Lekaptam egy törölközőt a fogasról, lehúztam mind a két fémablakot, és kiúvakodtam a párkányra. Egyik részemet átlódítottam a másik párkányra, közben a nyitott ablak keretébe kapaszkodtam. Éppen elérek odáig, hogy letoljam a szomszéd ablakot, ha nincs zárva. Zárva volt. Átvittem a lábam, és berúgtam az üveget a kalantyú fölött. Akkor a zajt csapott, hogy Rénóban is meghallhatták. Törölközőbe bagyuláltam a bal kezem, és benyúltam, hogy elfordítsam a kallantyút. Lenn az utcán tovasiklott egy autó, de senki sem ordított rám. Letoltam a betört ablakot, és átmásztam a szomszéd párkányra. A törölköző kiesett a kezemből, és lelibegett a sötétben egy távoli fűcsíkra, az épület két szárnya között. Bevickéltem a szomszéd fürdőszobába.